Akkor megkérjük, hogy hadd meg
Károlyt, aki a mi egyetemen tanszéki mérnök, hogy varázsoljon el minket itt valamivel.
Oké.
Jó. Hatalmával, vagy hatalommal, vagy...
Sárga izé, ugye? Pillanat. Van itt egy olyan gomb. Meg volt? Akkor jó.
Oké.
Na hát akkor nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Fizika Tudás Hatalom című, mondjuk úgy, hogy ilyen hosszúnak tűnő hozzászólásomat megkezdem. És én azt szeretném mondani, hogy a fizika egy olyan tudomány, amely, hogyha történelemben végignézzük, akkor mindig lehet találni egy-egy olyan pillanatot, amikor a fizika tudás úgy vált hatalommá, hogy gyakorlatilag vagy sikerült megtartani a hatalmat, vagy sikerült lecserélni a hatalmon levőket. És hát ebből az alkalomból néhány olyan apróságot szeretnék megmutatni, ami mondjuk úgy bárki által megtanulható. Az első az a magzattépéssel kapcsolatos bemutatni valóm. Ez egy viszonylag vastagabb spárga, amit, hogyha az ember megpróbál eltépni kézzel, az nem biztos, hogy mindenkinek fog sikerülni. Az első dolog, hogy az ember megfelelő módon rákösse a kezére, és hogyha ez megvan, akkor egy mozdulattal el lehet tépni. Ennyi az egész. Ide körbeadom, hogy meg lehet próbálni, majd még egy pár darabot fog tépkedni. Arra szeretnék felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy kötözőszereket nem hoztam, csak úgy próbálják. Tehát, majdnem, hogy adom oda körbe. Adják csak körbe, hogy semmi különleges nincs. Ebbe most jön az adrenalin fokozás, hogy egy barátomtól ezt a kifejezést hallottam. Mert ilyen gagyi cérnát azt mondhatják, hogy bárki könnyedén el tud tépni. Ez azért egy kicsit vastagabb, már úgy értem, hogy méretileg a leg... Úgy azt hiszem, ez mindenki számára ismert, ez a nylon kötél. Most a kísérletet, amikor meg fogom mutatni, azt is szeretném megmutatni, hogy kell csinálni. Én nagyon sokat gyakoroltam, ezért aztán pillanatokat úgy fel tudom tekerni a kezem, hogy az átlag megfigyelő nem látja, de most nem ez a cél. Én jobbkezes vagyok, ezért a bal kezemen által vettem a madzagot, és elhúzom ezt a felét ide a hüvelykujjamhoz. Aztán ezt a másik felét úgy tekerem föl, és ezt érdemes megfigyelni, hogy a madzagot egyiket a másikra tekerem rá. Ilyenkor, hogyha valaki, nekem van egy gépészmérnök szakmám, ott tanultam ezeket a dolgokat, hogyha megnézzük, hogy a körülfogás szöge mennyi, tehát önmagára rátekerem, akkor egy olyasmi történik, hogy beékelődik. Most, ha megnézzük ezt a részét a dolgoknak, akkor lehet látni, föl lehet fedezni egy önmagát eltépő berendezés benne. Tehát, hogyha megszámoljuk, akkor ebben a pontban ugye 1, 2, 3, 4 erő fog hatni, és amikor én ezt majd meg is fogom húzni, akkor ráadásul még surlódni is fog. Tehát igazából a tépésnek a mechanizmusa ezen alapszik. Ha valakinek van hangulata és jó erőbe érzi magát, akkor kesztyűvel el lehet tépni a kötöző drótot is. Én kerestem ma reggel be kötöző drótot otthon a pincébe, de azt nem találtam. Tehát a módszer annyi, hogy ez így kell fölkötni. Megvannak a fotók? Na, és akkor... Bocsánat, itt. Tehát a lényeg a dolgnak az, hogy nem szabad húzni, hanem ezt rántani kell. Tehát még ezt is meg kell adni, és hogyha az ember ezt megtépi, akkor egy mozdulattal el lehet tépni. És nincs ebbe semmi. Tavaly, amikor a nyitott, körbeadom, hogy tényleg meg lehessen nézni, hogy nincs meg, vagyis van, meggyöngítve sehol a kötél. Tavaly, amikor a nyitott egyetemi nap volt, akkor az egyik doktorandusz kislányt megtanítottam erre, és ő ezt a madzagot tépkedte egész nap, és nálánál jóval nagyobb, egy 50 kiló alatti vékony csontú, nagyon csinos hölgy, és akkor mondtam neki, hogy hát ezt megtanulod, és mondom, aki jön, az egész biztosan meg fogod tudni győzni, hogy a fizika tudás az hatalom. Na hát ez az első kísérlet, és mondom, tényleg, ha valakinek nyugodtan adják körbe a madzagot, tehát talán esetleg még egyszer megmutatom, hogy mi a módszer. Tessék? Hát még megvan. Szóval igazából lehet, hogy szerencsétlen az, hogy az alkatom olyan, hogy egy kicsit az átlagostól vastagabb, és azt gondolhatják, hogy én valami kutya nagy erővel rendelkezem. Tehát a módszer az, hogy az ember átköti ide, így, Apropó, az apósomtól tanultam, aki kárpitos, és ő nagyon gyakran lusta volt átmenni a másik végére a műhelynek, hogy oda menjen az ólója. Tehát ez a jól megkötött rész. Hogyha az ember külön-külön részleteket megnéz, hogyha például az ujjára az ember így többször rátekeri, akkor egész egyszerűen esélytelen arra, hogy én ez letekeredjen. Tehát ahogyan egy ékszi, az ember elgondol egy tárcsán, a körülfogás szöge az nagyon erősen behatárolja, hogy mekkor lesz a surló derő. Itt nem csak, hogy egyszer körülfogjuk, hanem még önmagára rátekerjük, tehát egy önmagát megfeszítő dolog van, tehát igazából esélytelen az ember abba, hogy ezek a dolgok megcsúsznak. Arra kell csak odafigyelni, hogy ez a szög ez lehetőleg mentő laposabb legyen. Ha nagyon hosszúra vesszük, akkor már az embernek fájni fog a keze, mikor eltépi, hogyha sikerül eltépni. No, ez az egyik ilyen kísérlet. A másik, az egy régi internetes böngészésem eredményeként volt egy olyan, olvastam, hogy itt van egy krumpli, és a krumplin szúrjunk át egy szívószálat. Ugye a feladat az, szúrjuk át. Tehát most nem akarom az időt húzni, mivel a módszer ugye az, hogy az ember megfogja a szívószálat, és elkezdi nyomni, egyszer csak így kihajlik. Hát akkor ezek után így nem jó, vegyük rövidebbre, kerüljük el a kihajlást, és az ember akárhogy is próbálkozik egyre rövidebben, ez így nem fog működni. Az internetes oldal tanulsága szerint az igazi megoldás az, hogy megfogja az ember a krumplit, megfogja a szívószálat, és egy mozdulattal így átbőfi. Így mi? És akkor, de nézzük csak meg, hogy milyen izgalmas az dolog, hogy erőse kell hozzá, ez benne a zseniális. Most ha otthon valaki ezt megcsinálja, egyre tessenek figyelni. A fizikája micsoda. Vegyük a szívószálat, azt is lehet vele. Tehát vegyük a szívószálat és a krumplit, és nézzük meg a tömegarányt. Fogjuk látni, a tömegarány őrült nagy. Akár ezerszerese is lehet a szívószál tömegének, a krumpli tömege. Ütközéskor a szívószálban nagyon nagy mozgásállapotváltozás következik be, és ez a mozgásállapotváltozás minden egyes részében, tehát minden egyes picike kis tömegelemben fog ébredni egy erő, és ez az erő nem olyan lesz, mint amikor az ember az ujjával fogja, hogy itt koncentrálta adok, és ez végighat rajta, hanem ez egy eloszló erő lesz, és ez az eloszló erő például nem engedi oldalirányba kihajolni. De vannak itt más apró részletek, és akkor a dolgokat nézzük meg egy kicsit nagyobba. Azt is olvastam ezen az internetes oldalon, hogy ez a természetben megfigyelhető jelenségeknek egy megszelidített, mondjuk úgy, hogy szoba változata. Mert hogy a természetben meg lehet figyelni, hogy fűszálakat, meg egyéb ilyen kisebb tárgyakat fölkap a szél, mondjuk ahol azokon, amikor tornázó van, nagy sebességre fölgyorsítja, és ütközéskor furcsa dolgok történnek, akár több centiméter mélyen is, behatolhat egy fűszál mondjuk egy fának a kérgébe, vagy faház oldalba, és ki se lehet szedni. Na már most ennek a megszelidített része, hiszen itt csak azon múlik a dolog, hogy az ember kellően gyorsan döfi át. Ekkor furcsán fog viselkedni a szívószál, olyannyira föl is van a figyelmet, hogy aki ezt otthon meg akarja csinálni, ne felejtse el, hogyha véletlen elvéti a krumplit, akkor kezén fog átmenni a szívószál. Tehát ez azt tudom tanácsként javasolni, hogyha valaki ezt otthon meg akarja csinálni, pont ugyanaz, mint az alapeset, hogy hogyan lehet úgy szöget beverni a falba kalapáccsal, hogy az ember ne jusson a kezére. Megvan? Két kézekkel fognak alapács nyelét. Szóval itt is pontosan ugyanez a történet, tehát akkor ez a lényege. Na most, azt is olvastam, hogy el lehet ezt a kísérletet úgy is végezni, hogy egy kicsit durvítsuk el, és akkor itt van hozzá az eszköz. Van egy gyorsító berendezésünk, egy lineáris accelerátor, amelyben majd nagy nyomású gázzal fogunk tudni gyorsítani egy tárgyat. Hát a tárgy, hogy ne kelljen sokat magyarázni róla, legyen egy közismert eszköz, amit a kereskedelemben így lehet megvásárolni. Ez még kettő van belőle, a többi már ott van benne. És most az lenne a kérésem, hogy elnök úr, levezető elnök úr, próbáljon valami érthetőt írni oda valahova, tehát hogy lássuk azt, hogy ez egy tényleg nem manipulált ceruza, nem csak egy ceruzának kinéző tárgy, valóban tegyél rá egy autogramot, és attól drágább lesz. Jó? Hát akkor látható, hogy ez egy olyan ceruza, ami mellesleg ír, és akkor ezt a ceruzát helyezzük el ebben a csőben. A csőben, hogyha kellően meledeken tartjuk, akkor be fog csúszni egészen a tövéig. Így. Szépen berázzuk. Most egy dolgot elmondok előre, amit sajnos igazából az is mutatja, hogy egyre öregszem, hogy elfelejtettem ezeket a széndioxidos palackokat föliratozni. Lehetséges, hogy a három közül az egyik üres. Úgyhogy lehetséges, hogy az első, az talán úgy is tűnhet, hogy az biztos, hogy széndioxid van benne mindegyikben. Annyit kell tudni, hogy ebben a palacban 63-64 atmoszférányi 900 PSI nyomás van, és folyadék halmaz állapotban van itt a széndioxid, és fölötte van gáz. Amikor ezt majd kinyitjuk, akkor ezen a csövön föl fog gyorsulni, és majd meglátjuk, hogy hogy működik. Ha most esetleg nem indulna be, akkor annyi, hogy letekerem és veszem a másik kettőt. Igazából megmértem otthon mind a hármat súlyra, és egyformát mutatott a mérleg. Bár a mérlegnek elég nagy volt a szórása, szóval ez a tűrése. Na nézzük. Azt kell csak mondjam, hogy... Hát úgy néz ki, hogy ebbe volt. És akkor most álljunk meg egy kicsit, és nézzük meg, hogy ez volt az a ceruza. Még lehet látni, hogy ezen át se jött. És az lenne a kérésem, Gábor, hogy akkor nézzük meg együtt. Látszik, sikerült kivetíteni, hogy látszik, hogy tűhegyes maradt a ceruza. Van egy javaslatom, hogy ezt rajzoljuk egy másikkal körbe, hogy ez az, és aztán körbeadjuk, hogy ez, ami most körülment, úgy. Jó? Tehát amit látunk, hogy a ceruza elképesztő módon viselkedik, az, amivel könnyedén tudunk a papírra írni, mert puha és kenődik, az a ceruza ezen a deszkán úgy ment keresztül, hogy tűhegyes maradt. Na most, tessék? Az biztos. De nincs rajta célzó eszköz, úgyhogy ez meg a másik része. Szóval akkor adom körbe, tessenek megnézni, ami még ebbe fontos, legalábbis én szerintem, hogy amikor az anyagnak a viselkedésével szeretnénk tisztában lenni, úgy is mondhatnánk, hogy az állapotát szeretnénk megadni válaszként, akkor úgynevezett állapot határozókról van szó. Tehát állapot határozókról van szó, és az állapot határozók között ott van az alakváltozás sebessége. Tehát, hogyha utána gondolunk annak, hogy egy anyag, ha lassan akarom a tehát az állapotát megváltoztatni, tehát lassan írok a ceruzára, ugye te nem túlzottan nagy sebességgel írta a papíron, akkor kenődik. Abban az esetben, igen nagy sebességgel megy, akkor egész másképp viselkedik. Az állapot határozók között az balzafa, de... Ez volt éppen nálam, szóval megy ez deszkába is, tehát ennek olyan fotogén kinézete van. Nem annyira szőrös, mint a többi. No, amit még el szeretnék elmondani, hogy a képlékeny alakváltozásokkal kapcsolatosan van egy olyan, hát talán kevesek által ismert tény, hogy volt egy hazánk fia, aki a közismerten képlékeny márványt, 7%-kal tudta úgy alakváltoztatásra szenvedni maradóan, hogy az nem repett meg. Kármán Tódornak hívták, a doktori disszertációja erről szólt, és tulajdonképpen ott is az történt, hogy egy olyan állapot határozót változtatott meg, igazából őrült nagy nyomásokat hozott létre, hogy gyakorlatilag a márványon 7%-os maradó alakváltás hosszrövidülést tudott elérni. Ez persze a másik irányba egyfajta tágulást jelent. Hát én azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy ez a kísérlet elsőre sikerült eltalálni azt a palackot, ami van gáz. Úgyhogy ez az első része. Na, nézzük tovább. Most egy olyan blokk következik, amelyik hát megint csak a gépészmérnök múltamból következik. Én valamikor annak idején gyártástechnológusnak tanultam. Ez azt jelenti, hogy a képlékeny alakítással foglalkoztam azon belül, tehát nem a forgácsolással állítottuk mi elő az alkatrészeket, hanem alakváltozást valamilyen képlékenységgel. No, ehhez aztán most egy olyan blokkot szeretnék megmutatni, ami ezzel foglalkozik. Ma már annyira könnyedén meg lehet az eszközöket szerezni, tehát fejlődtek annyit az elektronikai eszközök, hogy könnyedén meg lehet ezt tenni. Először is, hogy a blokk teljes legyen, emlékezzünk meg 205 évvel ezelőtt, hogy megszületett az elektrotechnika. Ugyanis 205 évvel ezelőtt volt, hogy felfedezte Alessandro Volta, Voltaféle cellát, ami nagyon nagy áramot tudott adni ahhoz képest, amennyit az addigi áramforrások adtak. Ugye ilyen milliamper, mikroamper méretű áramokat tudtak adni azok az áramforrások, amik elektrostatikai elven adtak áramforrásokat. Amikor a Voltaféle cella elkészült, akkor már amperokról is lehetett szó, és igazából, hogy a teljesítmény nagy legyen, csak annyit kellett, hogy ezeket sorba is kellett kötni. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy ilyesmi. Én hoztam néhány mai, mutatom, néhány darab elemet, 9 voltos elemet fogunk most majd sorba kötni. Ne számolja senki, hogy hány darab, mert ezek kukából kiszedett elemek, tehát olyanok, amit már, hogy is mondjam, ahova tervezték, ott már nem tud működni. A Duna Televízióban van egy ismerősöm, aki az ilyen 9 voltos elemeket mindig nekem adja ajándékba, azokat, amiket ők már kidobálnának. No, ugye, hogy a teljesítményt azt úgy definiáljuk az elektromos áramnál, főleg, ha egyenáramról van szó, hogy a feszültséget és az áramerősséget összeszorozzuk nemes egyszerűséggel, ugye ez lesz a negatív pólus, majd aztán megkeressük a piros színű drótot. Azt mondják, hogy a kék színű dróton csak a negatív, a piros színű dróton vagy a pozitív áram tud folyni. Tehát ehhez ragaszkodjunk, ez a konvencióhoz. És akkor ez majd kicsit később fog kelleni valahova, hogy el ne keverjem, ugye ez akkor a kék helyett jó a fekete is. És akkor nézzük meg, hogy egy ilyen sorozatnak, egy ilyen cella sorozatnak mekkora a feszültsége. Itt végkitérésben, ha jól emlékszem, 1000 volt, nem, 300 volt. Jó, de hát végül is 300 volt a vége, ez azt jelenti, hogy jóval 200 volt fölötti feszültségünk van. Ha valaki nem hiszi el, hogy ez tényleg annyi, akkor itt van egy konnektorba tervezett izzólámpa, amelyet, hogyha szépen ide hozzákapcsolunk, akár még úgy világíthat, mint a konnektorból jönne. Ugye? Szerintem ez teljesen jól látszik. Ilyenkor szoktam megemlíteni, hogy azért ennek a két végét már nyalogatással ne ellenőrizzük, mert az elég macerás tud lenni. Akkor most kezdjük el a sorba kötögetni a dolgainkat. Vagyis, akkor azt fogjuk csinálni, hogy veszek egy madzagot, ilyen mérőzsinort, és akkor ezeket szépen sorba kapcsolom. És akkor most már nem csak ez van, hanem még ez is. Akkor azt hiszem jól lehet látni, hogy a feszültség durván a duplájára megy föl. A következő résznek a beiktatásakor az eredeti feszültségnek durván a háromszorosát fogjuk látni. Hogyha majd sok drót lesz, akkor meg fogom csillogtatni az irodalmi műveltségemet, és úgy el fogom ejteni azt a dumát, hogy kábel a rengetegben. Az igazság, hogy egy kicsit óvatos vagyok, mert már egyszer rázott meg ez az egész, és tud rázni. No, tehát akkor nézzük a következőt. Ugye azt hiszem most már jóval 600 volt fölötti feszültséget, majdnem 700 volt. És a következőkben, hogyha ezeket összezárjuk, akkor akár 900 voltnyi feszültséget is meghaladhat. Nem, majdnem. De az a lényege, hogy itt van a két feszültség, ezért rövidre zár az ember, akkor szép nagy sziklákat tud vele produkálni. De ennek, hogyha megmérnénk, az árama nem túl nagy. Igazából komoly árammal működő kisetet ebből még nem tudunk összerakni. Ahhoz, hogy egy nagy áramot tudjunk létrehozni, valami ravasz trükkre van szükség, és akkor ezt az egészet odébb csusszantom egy kicsit, hogy itt legyen hely a másik eszköznek. Így. Ezeket szépen ide tegyük, jó messzire egymástól. Na most. Itt itt van a következő eszközünk. És ez az eszközünk, hogyha szépen lépésről lépésre szeretném elmondani, hogy ez mit tud, majd szeretnék ebbe kérni áramot. Elfelejtettem mondani, hogy az kéne nekem. Jó? Jó? Aha, köszönöm. Jó. No, tehát. Akkor az eszközeinket nézzük szépen sorba, hogy mit találunk itt. Két darab kondenzátor van, amelyek 500 volt kapocsfeszültségre, és 3300 mikrofaradra vannak hitelesítve. Itt van két tekercs, mindegyik 5-5 menetes, és a kondenzátorunkat, ha majd föltöltöttük, ezen az 5 menetes tekercsen fogjuk kisütni úgy, hogy nem bízzuk rá a kapcsolást a véletlenre, hanem van egy elég kemény kapcsolónk. Ez a kapcsolónk ez úgy működik, hogy elektronikával lehet működtetni. Még egy dolgot szeretnék bemutatni, jelesül a főszereplőjét a kísérletnek, ami egy egyszerű tubus. Gyógyszertári tubus, vékony falu, alumíniumból van, igazából azt lehet mondani, hogy jó vezető. Hát ez külsőleg az a ráírva kenőcs. Tegyük bele ebbe a tekercsbe, ezt főleg azért szoktam most ezen a részen itt, a kísérletnek ezen részén megmutatni, hogy amikor én bekapcsolom ezt az áramot, ez a kapcsoló bekapcsol, nem történik az alumínium tégellyel semmi. Ugye aztán az idáig teljesen világos. Na, kapcsoljuk ki. Tehát ennek semmi más szerepe nincs ennek az elektronikának, mint hogy ezt a kapcsolót nagyon gyorsan összehúzza. Ez egy háromfázisú kapcsoló, 3x63 amperre van hitelesítve. Ha valaki figyelmesen megnézi, láthatja, hogy ezek párhuzamosan vannak kötve, tehát nagy valószínűséggel az itt ébredő áramot viszonylag sokáig fogja elbírni, legalább 40 kapcsolást ki fog bírni. Hát gondoljunk utána, hogy amikor majd föltöltjük a kondenzátorunkat, és kezdjük el föltölteni, akkor ugye ez a pozitív sarka, ez meg a negatív. Amit látni fogunk, hogy amikor ezt rövidre zárom, egyrészről szikrázik, másik részről pedig addig fogjuk növelni, míg az 500 voltot eléri. Így. Jó, ez megvolt. Most jöhet a másik része. Töltsük föl. 500 voltnál itt is megállunk. Úgy. És most már semmi más nem maradt hátra, mint hogy bekapcsoljuk a tekercsünket. Kisül a kondenzátor, és a kondenzátorra kapcsolt tekercs belsejében összeroppan a dugus. Mi történik valójában? Az történik, hogy erre az 5-menetes tekercsre közel 1000 voltot kapcsoltunk rá. Ennek a nagy keresztmetszetnek, tehát végig ügyeltem, hogy nagy keresztmetszet legyen, őrült nagy áram alakul ki, nagyon rövid idő alatt. Na már most, ha valaki járt fizika órára, és esetleg van egy középszintű érettségie, akkor tudhatja, hogy a váltakozó mágneses térbe egy kiterjedt fémes vezetőt teszünk, abba bizony Foucault-féle örvényáramok fognak indukálódni. Ezek az áramok, azt is tudhatjuk Lenz törvény alapján, hogy ezek pontosan szembe fognak folyni, antiparallel áramokat fognak eredményezni. Ezek az antiparallel áramok taszítják egymást, ennek eredményként összeroppan a tubus. A másik tekercs, amelyet most szépen át fogok kötni, az viszont pont az ellenkezőjét fogja tudni. Arra rá lehet húzni a tekercs, vagy a tubusunkat. Ettől majd azt várjuk, hogy szépen ki fog tagadni. Ami látványosan más lesz, hogy az alakváltozás mértéke ennyire nem lesz szemmel látható. Hiszen abban az esetben, hogyha mi meg akarjuk nyújtani ennek a tekercsnek, vagy tehát ennek a tubusnak a falát, egy sokkal nagyobb, sokkal másabb típusú erőre van szükség, hiszen itt már fal vékonyító eljárásról is szó lesz. Tehát ha most bárhol elvágnánk ezt a megráncosodott falat, megnéznénk a vastagságát, biztos, hogy lehetünk, hogy a vastagsága állandó. Nem sokat változik. Abban az esetben, hogyha meg akarjuk nyújtani, mármint belülre fogjuk tenni a dolgokat, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a fala elvékonyodik, ilyeténképpen a látszólag a deformáció kisebb, de azért fogjuk látni, vagy fogjuk, meg lehet érteni azt, hogy ilyenkor nem kisebb a deformáció, hanem nem annyira szembetűnő. Na most, amíg ezt az egészet én fogom megint tölteni, akkor annyit szeretnék elmondani, hogy a kondenzátor mit játszik, milyen szerepet játszik itt. Azt mindenki tudhatja, hogy ha vesz az ebben egy nagyon vékony csövet, és azon keresztül vizet folyat, maradjunk a áramlási példánál, akkor abban nagy mennyiségű munkát nem lehet végezni. Ugyanígy, ezzel a 9 voltos elemekből összetett tápegységgel se lehet nagy áramot létrehozni. De ha megtesszük azt, hogy fölteszünk a 10. emeletre egy 200 literes hordót, és azt megvárjuk azt az időt, amíg az ott telecsöpög, és utána lökjük le, akkor az már nagyot fog ütni. Ez az, amit látunk, ez valójában a modell. Tehát akkor töltsük fel a kondenzátorunkat. Ugye azt látjuk, hogy leesik a feszültség, és kb. 500 voltnál megállunk. Úgy, akkor átmegyünk a másik részre. Látszik, hogy a kondenzátorunk egyre lassabban tölti föl. Ha ez megvan, akkor ami biztos alapon én ezek... Múltkor is azt mondtam, amit most is mondok, hogy baromi sokáig gyakoroltam ezt a mozdulatot. Na ja. De ez csak 200 voltot, úgyhogy nem volt dráma. Tehát itt van a tekercsünk. Ezt így szépen fölemelem, hogy attól elég elkülön az áram alakulás, és akkor tessék nézni, itt van mi. Körbeadom, az a kérésem, hogy amíg az utolsó ember is nem látta, addig ne próbálják, hogy milyen erős a markuk, mert ez viszonylag könnyedén alakváltozik. Igazából itt nem túl nagy energiákról van szó, de azért az alakváltozás meglepően jó. Ami ebben az izgalmas, és amitől én úgy gondolom, hogy itt a szkeptikus konferencián érdemes volt ezt elhozni, föltennénk valakinek azt a kérdést, hogy mi volt az a szerszám, ami alakította, bizony nagyon sok ember, ha nem látná a kísérletet, nem tudná megválaszolni, hiszen a szerszám fizikai értelemben kontaktusban nem került ez az alakító tekercs a tárgyal, nem az alakította, tehát nem az történt, hogy a tekercs egy pillanatra összehúzódott, azt visszaugrott, hanem a mágneses tér, a változó mágneses tér, amely indukált áramokat, azok a, tehát a két áram közötti kölcsönhatás, tehát a hagyományos értelemben alakító szerszám nincs, persze a fizikusok mondhatják, hogy a mágneses mező, az elektromágneses mezőnek az energia alakította. Amit még szeretnék megmutatni, az ezek után néhány számítógépes történet, és akkor jó, hát majd átkapcsoljuk. Annyit szeretnék elmondani, hogy fölírtam én két mondatot magamnak a papíromra, de még emlékszem, úgyhogy nem keresem meg a papírt. Mi az, ami nekem nem tetszik, meg mi az, ami tetszik ebbe a szkeptikus mozgalomba? Az egyik dolog, amit én nagyon hiányolok, hogy a tényeket tisztelő társasága nem tud működni. Ha megkérdezi valaki, hogy megteheti-e bárki a tényeket tisztelő társaságának nevében, hogy eljárjon mondjuk az ORTT-nél, hogy itt, mint jogilag bejegyzett személyiség egy bejelentést tegyen, vagy egy kritikát, nem tudja megtenni a tényeket tisztelő társasága. Ebben az irányban én mindenképpen fontosnak tartom, hogy lépjünk egyet. Tehát kéne egy olyan jogilag is fölléphető szervezetet létrehozni, amelyik, hogyha történik egy ilyen esemény, akkor legyen az, aki odaáll mögé. És az nem lenne baj, hogy ez a jogi szervezet, hogy is mondjam, elkezdeni exponálni magát. Ezt egy nagyon fontos dolognak tartom. Én gondolkodtam is, és beszélgettem néhány szkeptikus barátommal, és az egyik lehetőség, mert egy jogi szervezet megalakítása, az elsősorban sok pénz kell. És talán azt meg lehet csinálni, hogy egy meglevő szervezeten belül, amelyik már jogilag jól működik, ez például lehet az MCL, vagy például lehet az Ötvös Orán Fizika Társulat, ahol már eleve megvan a bejáratott rész, ott alakítani egy szkeptikus szakcsoportot. Hát az Ötvös Társulatnál azt tudom, hogy 12 ember, ha összejön, akkor a szakcsoport megjön. Igazából, hogyha úgy gondolják, akkor a szakcsoport tagságához az is kell, hogy az Ötvös Társulatnak valaki tagja legyen. Hát akkor egyértelműen arra biztatom önöket, hogy lépjenek be a fizikatársulatba, és alakítsuk meg a szakcsoportot. Annyit szeretnék elmondani, mint egy csalogatóként, hogy ebben az évben volt egy műsor, talán februárban, amikor is bizonyos Heisenberg nevű embernek a munkásságával akartak áltudósok visszaélni az éjszakai műsorában a Magyar Közrádiónak, és ebben a műsorban, mint az ötfősorán fizika társulata, jártunk el, és az ORTT az első körben egy nagyon fontos állítást mondott, jelesül azt mondta, hogy az ötfősorán fizika társulatnak megnézték a honlapját, a működését, egyéb dolgokat, és azt mondták, hogy kompetensek vagyunk abban, hogy eldöntsük a fizika témában, hogy valami tudományos vagy áltudományos. Kérem, ez egy nagy dolog. Egy nagy dolog, hogy az ORTT ilyet mondott. Az első körben azt is lehet mondani, hogy a rádiót helyreigazításra szólították fel, a második körben pedig egy ilyen jogi maszatolás révén egy elutasító határozat született, amit ha akkor itthon lettem volna, tehát nem voltam Magyarországon, akkor meg is lehetett volna fellebezni, mire én a levelet a kezembe vettem, addigra már a fellebbezésnek lejárt a határideje. Tehát igazából ezt a részét azt lehet mondani, hogy 50%-ban van siker, mert az első körben siker volt, a másodikban nem. És igazából lehetett volna tovább menni abban az esetben, hogyha mondjuk időben eljutott volna hozzám a levél. Na, tehát ez szerencsétlen volt, hogy a nyár közepére érkezett ez a levél. Van egy másik ügy, aminek viszont aktualitása van, napi aktualitása. Még nem élet föl, mi? Ez egy kicsit lassan élet, de majd addig én még kitalálok egy-két dolgot. Szóval a lényeg a dolgoknak az, hogy egy áltudósról szeretnék egy pár szót mondani, és hogyha a kompjúteren föléled, akkor meg is mutatnék egy-két oldalt. Ez egy borotva élesesző ember, akiről én szeretnék beszélni. És a legutóbbi alkalommal, november 3-ára meghirdettek egy előadást a Millenárison, ahol ez az ember akar beszélni a Tudomány napja alkalmából. Na, ha valaki nem tudná, akkor Egeli György kutatófizikusról beszélek, akiről annyit azért mindenképpen kell beszélni, hogy őrült jó publicitása van. És ennek az embernek, majd a legvégén majd ez is ki fog derülni, hogy ez hogy csinálja, ez már önmagában paranormális. Szóval ez majd, tehát azt, hogy ő ilyen gyakorisággal, ilyen helyeken meg tud jelenni, hogy októberben a Műegyetemen a K-épületbe tart előadást, arról nem tudtunk időben, ezért aztán meg tudta tenni. Ez annyi volt, hogy volt egy bulvárlap, aminek a 200. száma megjelent, ebből az alkalomból kibérelték a Műegyetem auláját, és akkor ott meghívták Egelit, és igazából mi utólag tudtunk róla a műegyetemi dolgozók. Tehát ilyen van, hogy az ember később tudja. Ugye, akkor november 4-ére meghívatta magát a Millenárisra, arra a Millenárisra, ahol ugye az Álmok Álmodói kiállítás volt nem is olyan rég, most oda költözött szeptemberben a Csodák Palota, és ő ott akarta az okosságát előadni, az áltudományos nézeteit, a szokásos módon a tiltott találmányokról. Működik már? Vagy? Aha. Szóval van egy olyan operációs rendszer rajta, ami állandóan kiabál, hogy régi a gép. Már van vagy 3 hónapos. Na, szóval a lényeg a dolgoknak az, hogy van még egy dolog, amíg ez éled, amit szeretnék fölemlíteni, és jelesül az, hogy van még egy, hogy mondjam, cég, vagy nem is tudom, társaság, aki ellen szeretnék egy kicsit ágálni, illetve kár, hogy Orha Zoli elment, mert a Tudományos Újságíró Klubjáról szeretnék egy pár szót szólni, hogy a Tudományos Újságíró Klubjának az áltudományok elleni föllépését hiányolom. Elmondom, miről szól a történet. Mondjuk megjelenik egy újságban egy cikk, ebben a cikk az újságnak a tudományos rovatszerkesztője, a Tudományos Újságíró Klubjának jelesül az elnöke, és utána semmi helyreigazítás nincs, és egyáltalán egy sornyi kirohanás nincs, hogy kérem, ez egy baromság. Nem tudom, hogy ez hogy működik. Működik ez már? Na mindegy. A helyzet az, hogy ebben az évben, nyáron a Népszavának volt egy, Népszabadságnak volt egy cikke, amiben arról tudósítottak, hogy országos tudományos diákköri kutatást tartottak általános iskolások. Ez valahol Budafokon egy iskolában, Rózsakertben volt, és ebben az iskolában összegyűltek a tanárok, a tanítványaikkal, és megmutatták, hogy már általános iskolában a TDK-hoz ők már fölnőttek. És tulajdonképpen az egyik kitüntetett az a gömbvillámokról tartott előadást, és az egész hivatkozása Egeli Györgyre volt. És az a döbbenetes dolog, hogy egy doktori iskolának a vezetője volt ennek az egész tudományos diákköri kutatásnak, aki adta hozzá nevét, egy Zsolnai nevezetű úriember, ma már hallottunk róla. És igazából ez a Népszabadságban úgy ment keresztül, ugye a Népszabadságban speciál a Paludjai László, jól mondom, István, bocsánat, Paludjai István volt, aki tudományos fogadható, hogy megjelenhetett. És egész egyszerűen én úgy gondolom, én nem is olyan rég láttam egy újságnak a szerkesztő bizottságába beleláttam, hogy ott megvan az, hogy a főszerkesztőnek megvan a felelőssége, a rovat szerkesztőknek. Szóval nem is értem, hogy van az, hogy egy ilyen újságban egy ilyen ember, aki úgy a tudományos újságíró, megjelenhet egy ilyen cikk, hogy nem emeli fel az egészet. Azt el sem tudom képzelni, hogy ez a cikk, ez nem jelent volna, vagy ne látták volna, hogy megjelenjen. Szóval,
amíg az az operációs rendszer, ez pici puha ablakok, vagy az? Jó, igen. Tehát amíg elindul, addig Karcsinak a javaslatára szeretnék reflektálni, hogy itt valamit esetleg lehetne csinálni. Lehet, hogy nem mindenki számára nyilvánvaló, hogy a Tényeket Tisztelők Társasága, hát ez egy furcsa dolog, mert nem igazán nevezhető társaságnak, a tevékenység az gyakorlatilag kimerül abban, ami itt történik. Na most örülnék, hogyha Karcsi segítene, hogy ebből a holtpontból kilépjünk. Én magam úgy gondolom, hogy az egész ilyen nagyon általánosan nem nagyon fog menni. Nyilvánvalóan kiki különböző témakörökben érdekel. Tehát azt mondani, hogy ide beleásna magát, utána menne, stb. Tehát szerintem mindenképpen valamiféle munkacsoportosodást kellene csinálni, és csapódjanak az emberek oda, ami érdekli őket. Első pillanat, hogy kapcsolattartás mi van, és itt néztem, hogy Pintér András merre van, mert ő próbál lelket lehelni abba, hogy itt az interneten keresztül... Tessék? Igen. Próbálkozás volt, de nem sikerült neki. Na most a helyzet az, hogy már csak azért is sikerülhetett, mert valami nincs tagság, az nincs levelező listán, stb. Én azt kérném, hogy azért buzduljunk fel akkor egy kicsit most megint, és itt mindenkit kérem, hogy valahova menet közben, ha felvésnénk, hogy megint csak, tudom, hogy múlt évben is felvésted, de felvésnénk, kérek mindenkit, aki internet közelben van, mert ugye nyilván ez a legegyszerűbben működő dolog manapság, látogasson el arra a levelező listára, jelentkezzen be, és akkor tudjuk fölvenni vele a kapcsolatot. Esetleg jelölje meg, hogy milyen területen.
Bocsáss meg, lenne egy praktikus javaslatom, van egy szerintem elég jól ismert szkeptikus lap, aminek a címét megjegyezni nem bonyolult, skeptikus.bme.hu, és András, csinálunk oda egy linket erre a listára. Jó? Tehát akkor azért mondom, hogy ezt az oldalt tessék megnézni, a skeptikus.bme.hu, és akkor ott a listára föl lehet iratkozni. Na, közben elindult ez a dolog. Skeptikus.lap.hu. Jó. Jó. Ez azért mondtam, hogy skeptikus.lap.hu, mert van, aki az interneten hallgat minket. Nem csak más, papagáj ezért voltam. No, tehát tegnap, csak úgy kíváncsiságból, beírtam a Google-ba, így egy szóba, az exact phrase-be, hogy Egeli György fizikus. Mert ugye fölmerült az, hogy Egeli György az most fizikus, vagy nem fizikus. Én egyik alkalommal az ELTE-n, amikor a hallgatóság meghívta Egeli Györgyöt, és rákérdeztem tőle, hogy Egeli György úr, mondja meg, miért van az, hogy magáról mindenki úgy gondolja, hogy fizikus, jól lehet, fizikus diplomája nincs. Ami egyébként tudni való, hogy Egeli György az 73-ban Budapesti Műszaki Egyetemen gépészmérnökként végzett, és 89-ben szerzett doktorátust. Ilyen kétfázisú rendszereknek a mechanikájából, tehát ilyen folyadékoknak a mechanikájából. No, és akkor ő azt mondta, hogy aki őt lefizikusozza, csak szórakozni akar vele. Akkor én megkérdeztem, hogy tessék mondani, miért van az, hogy például a 2000. évi fülesi uniusi számában van egy ilyen kortárs fizikus, zárójelbe György, megoldás Egeli. Erre mondta, hogy hát velem csak szórakozik a füles és lefizikusod, és ezt ki is kérte magának. Nem sokkal később megjelent egy önmagát tudományosnak mondó havilap, a harmadik évezred, ahol a nyitószámban Egeli György fizikust tudtuk, mint szerkesztőbizottsági tagot. Tehát igazából én azt gondolom, hogy Egeli György ezért felelős, és akkor azt mondtam, hogy nézzük még ennél olyanabb oldalakat, ami egyértelműen az ő felelősséget mondja. Tehát ő mondja magáról, hogy fizikus, és akkor, ha megnézzük ezeket a találatokat, én szóval azért töltögettem le, és azért indult ilyen nehezen a gép, mert van egy-két oldal, amelyik ebből egyértelmű. Hát itt egy olyan oldal van, aminek, hogyha megnéznénk a részét, azt írja, hogy szakirodalom. És az Egeli, úgy lehet erre az oldalra eljutni, hogy beír az ember, hogy www.egeli.hu, akkor bejön ez az oldal, és ki kell a könyvek.html-et választani belőle. Tehát, és akkor ezen az oldalon, hogyha beírjuk azt, hogy keressük meg, pardon, igen, írjuk, hogy fizikus, ugye? Na most akkor, na hol van? Vannak ilyen dolgai, hogyha nincs hálózat, akkor kicsit furcsán működik ez a gép, de minden esetre meg lehet találni. Ezen az oldal most már megvan. A következőt kell, bocsánat, van még egy oldal, mert kettő van. Hát Egeli György saját írjáról, saját dolgáról írja, bocsánat. Hát nem vagyok én kimondottan a ördöge a internetnek.
Kacsi, egy kicsit még folytasd a reklámozását.
Igen, bocsánat, itt van írva Dr. Egeli György fizikus. Tehát saját maga, saját oldalán ott megtaláljuk ezt a részét. Aztán mehetünk egy kicsit tovább.
Kacsi, ne reklámoztam.
Nem reklámozom, csak azt, hogy milyen helyeken jelenik meg, és miért gondolják az emberek. Ez tulajdonképpen ez egy olyan oldal, ahol a határon túli magyarokhoz hogyan látogat el Egeli György.
Örökmozgón.
Aztán itt van egy következő oldal, ez az RTL klubnak az oldalán. Én az RTL klub oldalánból azt szerettem mindig odaírják, hogy a copyright az teljes egészében az övéké. Tehát titokzatos, kollektív, tudatlan, ez az egyik fókuszban adott elő. Itt is megint csak azt találjuk, hogy itt van Egeli György fizikus kutató, és itt persze még nyilatkozik is egy keveset. Lehet, hogy kicsit hosszú lesz, mert tényleg nem túl sok. Itt a Borsodi Közoktatási Intézet azt számolt, hogy kiket hívott meg. Itt azt hiszem a munkaközösség által meghívottak közül Egeli György fizikus, és akkor Asburgenő, stb. Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy ezek megint kimerítik.
Kacsi, azt mondták, hogy széndioxid pisztolyjal lőjelek le.
Nem tudom. Egyet akkor azért még megmutatnék. Egyet azért még megmutatnék, hogy ez a legnagyobb reklám lesz. De ezt meg akarom mutatni, mert ezért ez olyan, hogy ez
jó, nekem megérdemli végül is.
Van egy cég, aki avval foglalkozik, hogy különböző rendezvényekre embereket kiajánl, és egy ilyen adatbázisban az interneten meg lehet őket találni. Itt van, hogy tessék el megnézni. Megvan az, hogy mennyi jön ki, kilométerenként még plusz mennyit számít, és hogy milyen témába ad elő. Itt van mi. Jó, tényleg akkor jó, ezt a részét fejezzük be, de még azért egy-két dologgal készültem, ahogyan mondani szokták.
Be kell zárnunk hivatalosan a találkozót, de lehet folytatni, lehet itt maradni, de kérem, hogy addig akkor gyűjtsd össze, hogy még mit szeretnél megosztani a maradókkal. Én minden esetre köszönném a részvételt mind a közönségnek, mind pedig az előadóknak. Azért menet közben nekem fölmerült valami jó előre, tehát lehet készülni rá, hogy jövő évben még nem lesz probléma, de két év múlva lesz a szkeptikusok 13. Én javasolnám, hogy 12B-nek nevezzük, vagy 14-nek. Vagy...
Jó. Egyébként
pénteken tartjuk, hallom, jó.
Gábor, egyetlen egy dolgot engedjél meg, ez az agresszivitásom és a nyomulásomnak az eredménye. Tegnap kaptam egy levelet, én ezt igazából nagyon röstelem, hogy az Orosz Laci nincs itt, mert el kellett mennie, de ezt a meghívót azt kérték, hogy mindenkinek adjam át, akinek csak tudom. Nézzük meg együtt. Mit is találunk itt. Azt mondja, a fizika legújabb fejezetei című tudományos konferenciára és workshopra hívnak meg minket. A konferencia időpontja november 15 kedd, a Stratégiai Kutatóintézet, aki meghívott minket, és odaírják, hogy kissé eldobtam az agyam, hogy a fizika éve 2005-ös keretében megrendezendő rendezvényről szól a történet. És hogyha itt elkezdjük nézni, hogy miket, ahol a tudomány véget ér, optikai fizika, kvantum idődinamika, tudatfizikája, szóval tessék nézni, milyen izgalmas dolgok. Konferencia meghívott előadóit azért úgy nézzük meg, van benne egy érdekes, mondhatnám figyelemre méltó ember. És ez, a konferencia helyszíne sem semmi ám, hanem fönn a várban, a Szent Háromság téren, a Kultúraházában. Szóval ez megint egy olyan dolog, hogy ugye egyszer elmondtam, hogy a Műegyetem, most megfúrtuk a Millenárist, és itt a harmadik. Tehát ez egyszerűen olyan affinitással, olyan agresszivitással, hogy nem is tudom, mit lehet tenni.
Karcsiból az irigység beszél. Hát
igen,
az biztos. A tudománya hova lehet eljutni, meg látod ezzel, hova lehet eljutni.
Egyébként a metaelmélet.hu oldalon lehet erről részleteket olvasni.
Hát én állítom egyébként, hogy az illető évek óta nem kapott ilyen publicitást, mint itt ma. Interneten keresztül közvetítettük, köszönjük a figyelmet. És akkor még szeretném a házigazdáknak, hogy zárják be ezt a mai konferenciát, és akkor ugye ne felejtjük, két év múlva együttállás 13 csatok.
Köszönöm szépen, kedves vendégek, hölgyeim és uraim! Akkor még két évnyi időnk van arra, hogy kigondoljuk, hogy ezt a bizonyos problémát hogy hidaljuk át. Valószínűleg meg fog történni. Mindenféle jó megoldásokat örömmel fogadunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, nagyon szépen köszönöm, hogy 11-szer is ellátogattak Székesfehérvárra, köszönöm az előadóknak, köszönöm a kollégáimnak, barátaimnak, a Terkán Lajos bemutató csillagvizsgáló munkatársainak azt a rengeteg munkát, külön trükközoltán kollégámnak, Pintér Andrásnak, akik iszonyatosan sokat dolgoztak a találkozó előkészítésen. Hát mit tudok mondani, így befejezésül tudjuk, hogy a világ nagyobbik fele továbbra is megváltatlan, de hát erre készültünk, viszont kaptunk egy csomó feladatot arra, hogy a megváltásnak milyen irányaiban induljunk el. További jó napot kívánok, jó utat hazafelé, köszönöm, viszontlátásra.